Szeretettel köszöntelek benneteket, Isten áldjon meg valamennyünket ezen az esős őszi, de szép napon. Az elmúlt vasárnapokon, akik itt voltatok az Isten tiszteleteken, tudjátok azt, hogy az időben egy nagyon távoli helyre és korszakba mentünk el, ez a bírák kora volt, Izrael népének, Isten választott népének egy olyan időszaka, amire mindenképpen jellemző volt az űrzavar, az összevisszaság, az egyéni akcióknak a fölvállalása, és kicsit ilyen koordinálatlan világ volt. De abban is Isten hatalma és Isten dicsősége megnyilvánult. Akár káosz van, akár rend van, az Isten mindenek fölött ott van. Most egy másik szakaszát nézzük meg a Bibliának, és elkezdünk egy új sorozatot, ez pedig nem más, mint az Efézusi levélnek a tanulmányozása. Úgyhogy kérlek is benneteket, hogy legyetek kedvesek kinyitni a Bibliát az Efézus 1-nél. És a következő hetekben mindig az Efézusi levél valamelyik szakaszával fogunk foglalkozni. Szabad előreolvasni, tanulmányozni ezt a levelet. Ma egy nagyon pici lépést fogunk tenni. Amikor elkezdtem olvasni ezt a levelet, én az első két verset végigolvastam, és akkor ott megálltam, és akkor megszületett a mai üzenet, mert Isten ebből adott nekem egy üzenetet. Ezt szeretném nektek elmondani. Úgyhogy Efézus 1, első és a második verse így hangzik. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hát így kezdődik ez az Efézusi levél. Ki az, aki volt már református istentiszteleten? Tudja valaki, hogy a református liturgia hogy kezdődik, amikor a pap fölmegy a szószékre és elkezdi az istentiszteletet, mi az, amit idéznek igét? Ez. Más közösségeknek a liturgiájában is nagyon sokszor előjön ez a kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Az Efézusi levél is így kezdődik. Ez egy fontos köszöntés, egy fontos üzenet. Van egy kedves történetem, nem tudom, hogy már hallottátok tőlem, de az mindig újra és újra felelevenedik bennem, mikor ezt az igét elolvasom. Egyszer egy református istentiszteleten voltam, és egy vendég amerikai hirdette az igét. És a református szószékek, tudjátok, hogy néhány méter magasan vannak a templomban, és a helyi lelkész meg a vendég is fölmentek oda a sok méter magasra, és hát az amerikai az ő kultúrájának megfelelően köszönte a gyülekezetet, hogy hi everybody, és a helyi lelkész, aki fordította, kegyelem néktek és békesség. Ez egy jó fordítás volt. Ma mégis, amikor itt az Efézusi levél tanulmányozásánál elindulunk, akkor most nem a kegyelem és a békességről fogok beszélni, hanem arról, hogy mi az Istennek az akarata. Ugyanis Pál apostol így kezdi ezt a levelet, hogy én, mármint Pál apostol, az Istennek az akaratából, a mindenható Istennek az akaratából Jézus Krisztusnak az apostola vagyok. Így mutatkozik be, hogy én, aki vagyok, nem azért vagyok az, mert ezt szerettem volna lenni, vagy ezt a pályát választottam, vagy azért, mert ilyen egyetemen tanultam, és idáig eljutottam. Azt mondja Pál, hogy én azért vagyok apostol, mert az volt az Istennek az akarata, hogy ebből a Pálból, aki egy lázadó ember volt, a keresztényeknek az üldözője volt, ebből a Pálból legyen egy apostol. És mivel ez volt Istennek az akarata, és ő ezt megértette, ezért én apostol vagyok. És amikor ezt így elolvastam, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az Istennek az akarata. És ma erről lesz szó. Mert ez egy fontos kérdés, hogy tudod-e azt, hogy mi az Istennek az akarata, mondjuk a te életedre nézve, vagy a dolgaidra nézve, a jelenedre, vagy a jövődre nézve. Ugyanis ha tudjuk, hogy mi az Isten akarata, ez nagyon-nagyon sokat segít nekünk. Szerintem akármilyen élethelyzet van, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de újra és újra fölmerül bennünk, hogy ami történik most, az Isten akarata? Amit tervezek, hogy holnap történjen, az Isten akarata, vagy nem az Isten akarata? Nagyon sokszor hallottam már olyan történeteket, például fiatal férfi és nő összeházasodnak, és kimondják, hogy az Isten akaratából ők házasságot kötnek, és az Isten vezetése mindaz, ami történik velük. Eltelik x év, megromlik a házasságuk, és azt mondják akár nekem, akár másnak, hogy nem is az Isten akarata volt, hogy összeházasodjunk, kár volt ezt az egészet elkezdeni. Most akkor az Isten akarata volt, vagy nem volt az Isten akarata? Láttam már és tapasztaltam már olyat, hogy keresztény szolgálatban lévő emberek megfáradtak, egy idő után kiálltak, és azt mondták, hogy nem is az Isten akarata volt, hogy én ezt az egészet elkezdjem. Most az Isten akarata volt, vagy nem volt az Isten akarata? Vagy ha megnézzük a pozitív oldalról, valaki azt mondja, hogy Isten azt mondja nekem, hogy mit kezdjek egy vállalkozást. Mert imádkoztam, és Istennek a akarata az, hogy mondjuk egy vállalkozást elkezdjek. Az Isten akarata, vagy nem? Valaki azt mondja, hogy szeretném befektetni az időmet, pénzemet valahová, és az Isten akarata, vagy nem az Isten akarata. Amit teszünk, az jó irány, vagy nem jó irány, ez a kérdés, hogy Isten meg fogja áldani mindazt, vagy pedig nem fogja megáldani mindazt, ami történik majd velünk. Szóval ez egy fontos kérdés, igaz, hogy mi az Isten akarata az életedben, és ami történik veled, az tényleg egy irányba vezet az Isten vezetésével, vagy Isten akaratával, vagy sem. János apostol azt mondja 1 János 5.14-ben, hogy az Isten iránt való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. De nagyon fontos igevers. Azt mondja ez az igevers, hogy ha tudod, hogy mi az Isten akarata, és ennek alapján imádkozol dolgokért, akkor mi lesz ennek az eredménye? Hogy az Isten meghallgat, és működnek a dolgok. Ha fogalmad nincs, hogy mi az Isten akarata, vannak kívánságok, tervek, vágyak és sok minden, de ez nem egyezik az Isten akaratával, és azért imádkozol, az nem biztos, hogy ilyen eredményeket fog hozni az életedben. Lehet, hogy az is megvalósul, lehet, hogy elérsz valamit, de hogy mi az Isten akarata, az egy fontos kérdés, mondjuk az imádság tekintetében is. Péter apostol azt mondja az 1 Péter 4.2-ben, többé ne az emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek a testi életetek hátralévő idejét. Ez egy bátorítás Péter részéről, hogy amikor éled az életedet, akkor ne a testi vágyak határozzák meg csupán, hogy mit teszel, vagy mit nem teszel, hanem az Isten akarata. De jó, de honnan tudjuk, hogy mi az Isten akarata? Amikor jó dolgokra vágysz, amikor szent dolgokra vágysz, amikor pozitív dolgokra vágysz, akkor nem az Isten akarata. Isten nem akarja, hogy nekem jó legyen. Azért fontos kérdés, igaz, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata, vagy mi nem az Isten akarata. Mielőtt ezt a témát megértenénk, hadd segítsek abban, hogy megnéznénk azt, hogy ha tudod, hogy mi az Isten akarata, tételezzük, hogy ez nem kérdés, ezt tudod. Ha tudod, hogy mi az Isten akarata, akkor ez mit jelent a számodra? És majd megnézzük utána, hogy lehet megtudni, hogy mi az Isten akarata. Ahogy tanulmányoztam a Bibliát, azt láttam, hogy Pál apostolnak az életében, és a Biblia más szereplőinek is az életében, akik tudták, hogy mi az Isten akarata, és az Isten akarata szerint élték az életüket, ilyen döntéseket hoztak, ezeknek az embereknek néhány jellemző megjelent az életükbe. És a néhány jellemző közül is én hármat szeretnék kiemelni, ami a te életedet is mindenképpen jellemezni fogja. Az egyik, hogyha tudod, hogy mi az Isten akarata az életedben, és ennek megfelelően éled az életedet, ennek lesz egy olyan eredménye, hogy tekintély lesz az életedben. Hogy mások úgy tekintenek rád, hogy hát ez valami. Azt is mondhatnám, hogy mások irigykednek, hogy de jó neked. Jól mennek a dolgaid. De jó neked, ha el is fölállsz. De jó neked, mert előrelátó vagy. De jó neked, mert valahogy könnyebben mennek a dolgok, mint másnak. Szóval az Istennek az akaratának a megértése az tekintélyt ad. Pálnak az életéből nézzünk meg egy bizonyos részt. Amikor meglátogatta a korintusi gyülekezetet, akkor voltak kérdések azzal kapcsolatban, hogy Pál apostolt, mint apostolt elfogadják, vagy nem fogadják el. És voltak a keresztényeknek egy részében kérdések azzal kapcsolatban, hogy kell nekünk ez az ember, vagy nem. Elfogadjuk azt, amit mond, vagy ne fogadjuk el. Tehát a tekintély kérdés egy kicsit problémás volt. Azt mondja 1 Korintus 9-ben a Biblia az első verstől, Pál apostol ezt mondja, nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézus Krisztusot, a mi Urunkat. Ezeket azért kérdezik fel, mert ezzel vádolták, hogy hát az ember nem is elég szabad, ez egy ilyen korlátozott zsidó, ez az ember nem is igazán apostol, hogy lehetne apostol, amikor nem látta fizikailag Jézust, nem élt Jézussal együtt, hiszen ő később kapta az apostoli elhívását. Tehát voltak kritikák, amit megfogalmaztak vele szemben. És ezzel kapcsolatban Pál így folytatja, hogy nem az én munkám eredményei vagytok ti az Úrban. Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek bizony az vagyok, mert az apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Ő elkezd védekezni, és azt mondja, hogy mivel én alapítottam ezt a gyülekezetet, mivel én prédikáltam itt, és ti megtértetek, ez mindenképpen bizonyítja azt, hogy én az Isten szolgája vagyok, és egy apostoli szolgálatban vagyok. A tekintély kérdésében nagyon fontos a mai korunkban és mai kultúránkban is átgondolni, hogy hogy működik a tekintély. Ugyanis ha neked van tekintélyed mondjuk a gyerekeiddel szemben, vagy a gyerekeid felé, akkor jobban működik a szülői szolgálatod vagy hivatásod. Ha a munkahelyeden, mint vezetőnek van tekintélyed a beosztottaid felé, akkor sokkal jobban működik a munka. Ha a gyülekezetben van egy szolgálatod, és ebben Isten ad neked egy tekintélyt, akkor a többiek odafigyelnek rád, és jól mennek a dolgok. Ha nincs tekintélyed, akkor nem követnek az emberek, egyszerűen nem foglalkoznak veled. A tekintély az fontos kérdés. És amikor Pál apostol azt mondja ott a korintusi gyülekezetnek, hogy helyre kell tenni a tekintély kérdését, akkor elkezd foglalkozni azzal, hogy hogy is működik a tekintély. Nagyon egyszerűen, nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor tekintélyről beszélünk, akkor a tekintélynek van alapvetően három szintje. Az első szint az ilyen nagyon egyértelmű. Mondjuk, ha a hétköznapokra gondolsz, elmész a munkahelyedre, és ott megbíznak téged azzal, hogy csinálj meg valamit. Kapsz egy megbízást, és ezzel egyfajta tekintély jár. Mondjuk az, hogy van hatalmad aláírni valami papírokat, vagy számlákat, vagy az a hatalmad van, hogy 3 embert kell irányítanod a munkahelyeden, vagy 500-at, teljesen mindegy. Tehát van egy megbízás, amit te elfogadsz, és ennek alapján van egy tekintélyed. Ez a tekintélynek a legalapvetőbb szintje. Megszülöd a gyermekedet, és te, mint szülő vagy, ez egy alaptekintély, van egy tekintélyed, mint szülő, és van egy gyereked. Ugye? Tehát van egy megbízás, ami alapján működik a tekintély. De ha valakinek csak ez a tekintélye van, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát ha én mindig elő kell vennem a névjegykártyámat, és mutogatni kell, mert nem hisznek nekem az emberek, és egyébként levegőnek látnak, és mindig mutogatni kell, hogy figyelj, én látod, hogy ki vagyok, és azt engem nem érdekel. De akkor is ez vagyok. Ez a tekintély, ez elég kevés, igaz? Ha neked minden nap be kell bizonyítanod az, hogy vagy valaki, ez nem egy csúcs. Ez a tekintélynek a legalapvetőbb szintje. Ha valaki szeretne a tekintélynek egy magasabb szintjére lépni, és szeretné azt, hogy az Isten akarata működjön az életében, akkor fontos, hogy amit tesz, amilyen megbízást kapott, akár szülőként, diákként, keresztény szolgálóként, a munkahelyeden egy vezetőként, tehát amilyen megbízást kapsz, abban, ha jó munkát végzel, tehát eredménye van a munkádnak, tudod, mi lesz az eredménye? Hogy az emberek azt látják, hogy a tekintélyed elkezd emelkedni. Nem azért mutogatod a névjegykártyát, vagy mutogatod, hogy mi van kiírva az ajtóra, az irodádra, vagy nem tudom, a műhelyedre, hanem azért, mert az emberek azt látják, hogy te kaptál egy megbízást, és amit csinálsz a munkádnak, jó eredménye van. És teljesen mindegy, hogy ez mi. Egy lakatos, ha mit tudom én, jól megjavítja az árat, akkor a munkájának van egy tekintély, és azt mondják, hogy ez egy jó lakatos. Ha egy jó festő olyan színűre festi ki a lakásodat, vagy a szobádat, amilyet kértél, akkor azt mondod, hogy ez jó festő. Ha egész más szint kever, és azt rakja a falra, akkor azt mondod, hogy többet nem hívod, ez nem festő. Ha egy zenész nem tudja behangolni a gitárját, akkor hiába mondja, hogy jó zenész, alapszintet nem tud megtenni. De ha jól tud zenélni, akkor a tekintélynek egy magasabb szintjére lép. Tehát a második szintje az, hogy a munkánknak van jó eredménye. És az emberek visszajelzik, és megbecsülik a munkánkat. És a harmadik szintje a tekintélynek, ami sokkal több az emberi erőlködésnél, vagy az emberileg elérhető dolgoknál az, amikor van egy pozíciód, jó munkát végzel, Isten megáldja a munkádat, tehát jó dolgok történnek, és e fölött az Istennek a hatalma és az Istennek a dicsősége is benne van. Például kritikus helyzetekben Isten ad neked egy vezetést, és az lesz a megoldás. Tehát amikor nem csak arról van szó, hogy te becsületesen dolgozol, és az emberek látják, hogy egy korrekt ember vagy, hanem azt látják, hogy a te életedben az Istennek a hatalma is működik. Amikor a te életedben az Istennek a csodái is működnek, akkor ez a tekintélynek egy magasabb szintjét jelenti, ami azt jelenti, hogy jó helyen vagy, jó dolgokat csinálsz, és még az Isten is megáll téged. Hát ennél magasabb már csak a mennybe lesz másik szint, de most nem megyünk ebbe a szintbe bele. Tehát a tekintélynek van 3 szintje. Azt mondja Pál apostol 2 Korintus 12:12-ben, amikor tovább beszél a tekintéllyel kapcsolatban a korintusi gyülekezettel, és azt mondja, hogy semmivel sem voltam alábbvaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is, apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és az isteni erőkben nyilvánult meg közöttetek. Vagyis Pál apostol mit mond? Van egy alaptekintélyem, hogy Isten elhívott engem, kaptam egy megbízást. ennek a színnek a következő lépése az volt, hogy jó munkát végeztem, és egy csomó gyülekezet alakult a munkám során, és amikor prédikáltam, akkor ennek lett eredménye. És a legmagasabb szintje a tekintélynek, az apostoli tekintélynek azt mondja, hogy jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánult meg. Hogy az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje is benne volt ebbe. Nem csak azért, mert Pál apostol okos ember volt. Szeretném megkérdezni tőled, hogy te a tekintély melyik szintjén vagy. Mert Isten azt akarja, az Isten akarata az, hogy a tekintélyben előrelépjünk. És ne csak annyi tekintélyed legyen, hogy valaki mondta, hogy te ki vagy. Vagy valaki megbízott valamivel, hanem jó munkát végezzél, és az Isten megáldja a munkádat. Az Istennek az ereje és az Istennek csodái ott legyenek az életedben. Ez a legmagasabb szintje a tekintélynek, és erről beszél Pál apostol. És itt nem kell nagy dolgokra gondolni sokszor, mert azt hiszed, hogy ez azt jelenti, hogy akkor naponta két halottat föl kell támasztani. Nem biztos, hogy erről van szó. Bár hogyha ezt adja az Úr, akkor tedd meg. De az, hogy valakinek tekintélye legyen, ahhoz egyszerű emberként egyszerűen csak az Istent kell követni, engedelmeskedni kell, tudni kell, hogy mi az Isten akarata, és meg fogja áldani az életedet. Csak egyetlen egy példát hadd mondjak. Én sok éven keresztül ifjúsági lelkész voltam, mindig fiatalokkal foglalkoztam, és ebben a munkában nekem nagyon nagy segítségem volt egy idős ember, egy nyugdíjas valaki, akit Laci bácsinak hívtak. Ez a Laci bácsi folyamatosan eljött azokra az ifjúsági programokra, amiket szerveztünk, és ez a Laci bácsi tulajdonképpen túl sok mindent nem csinált. Én megkértem őt, hogy segítsen nekem. Ő azt mondta, hogy segíteni fog, és mindig ott volt. Volt egy megbízása, vagy egy együttműködés közöttünk, és aztán az történt, hogy ez a Laci bácsi mindig megjelent, mindig leült valahová, szépen csöndben volt, túl sok minden nem látszott az ő munkájából. De néha odaült valamelyik srác mellé, vagy valamelyik lány mellé, megkérdezte, hogy hát hogy vagy, hogy mennek a dolgaid, mi újság a suliba? És akkor vagy mondott valamit, vagy nem. Volt egy kis kommunikáció, és a Laci bácsi mindig megígérte, hogy oké, akkor imádkozok érted a jövő héten. És a jövő héten újra megkérdezte tőle, na mi újság, imádkoztam ám érted. És ez folyamatosan hétről hétre és hónapról hónapra ment, hosszú időn keresztül, abban az ifjúsági csoportban ott volt 80-100 fiatal. Én azt mondom, hogy az én tekintélyem néha kisebb volt, mint a Laci bácsié. Sokszor sorba álltak a végén már nála, hogy beszélgethessenek vele. Azért, mert ő betöltötte azt a küldetést, amit akkor ott az Isten rábízott, jól csinálta a dolgát, egy őszinte emberként őszinte kérdéseket tett föl, és ha megígért valamit, hogy én majd utána nézek valaminek, vagy imádkozok érted, akkor imádkozott érte, és utána sok fiatal fiú, srác, meg lányok, tizenévesek voltak, meg 20 évesek, sokszor utána arról tettek bizonyságot, hogy mivel a Laci bácsi megígért, hogy imádkozik értük, és nagyon nehéz napjuk, meg hetük várható, a Laci bácsi imádkozott értük, és milyen jó, hogy Isten megsegítette őket. A Laci bácsinak a tekintélye így emelkedett az égig szinte. Miért? Mert egy egyszerű emberként semmi extrát nem csinált, de betöltötte azt a küldetést, amit az Isten rábízott. És az Isten megáldotta őt, és nagyon boldog volt, és mindig megköszönt, hogy milyen jó, hogy együtt dolgozhatunk, mert neki is jó volt ez, annak a ifjúsági csoportnak is jó volt, mindenkinek jó volt, mert az Isten megáldotta, és sok csoda volt a munkássága nyomán. Sokan felszabadultak, őszintén elmondhatták neki, hogy mi fáj, mi nem fáj, otthon mi újság van. Egy csomó olyan titkot elmondtak a Laci bácsinak a fiúk, lányok, amit otthon az apjuknak, meg az anyuknak nem mondtak el. De még mindig jobb, hogy a Laci bácsinak mondták el, aki egy szellemi ember volt, mintha a barátaikkal osztották volna meg, és tőlük kérnének tanácsot. Nos, tehát az első fontos dolog, hogyha tudni akarjuk az Isten akaratát, és megértjük az Isten akaratát, és ebben mozgunk, tehát az Isten akaratával megegyező dolgokat csinálunk, ennek az eredménye lehet, hogy a tekintélyed elkezd emelkedni. Jobban odafigyelnek rád az emberek. Elhiszitek, hogy ez így van? Próbáljátok ki. Második dolog, amikor az Isten akaratával egyező dolgokat teszünk, és jó irányba megyünk, ez védelmet jelent a számodra, az életed számára. Miért? Azért, mert ha Isten mondott neked valamit, hogy menj arra, és te engedelmeskedsz, és arra mész, tudod, mi lesz az eredménye? Hogy Istennel mész előre. Ha Isten azt mondja, hogy menjél arra, az én akaratom, és te azt mondja, oké, és akkor elindulsz erre, akkor nem biztos, hogy az Istennek a kegyelme, meg az Istennek az áldásai nagyon meg fognak nyilvánulni, mert az ellenkező irányba fogsz menni. De ha az Istennel egy irányba mész, akkor az Istennek a védelme is ott lesz az életeden. Megnéztem a Bibliába, a Zsoltárok könyvébe a 17., 36., 57., 61. és a 63. Zsoltárban is azt találtam, amikor a Zsoltáros ír valamit az Istennek a kegyelméről, védelméről, egy olyan képet használ, hogy az Isten szárnyainak az árnyékában milyen jó lenni, vagy az Isten szárnyainak a védelmében. És itt nem menjünk be, hogy Istennek van szárnya, vagy nincs szárnya, de hogy ez egy olyan kép, hogy képzeld el, hogy egy nagy madár, amikor a szárnya alatt összegyűjti a kicsinyeit. Ez egy védelem. Ez számukra a legbiztonságosabb hely. És amikor az Isten akaratát megértjük, és az Isten akaratában megyünk előre, akár jól mennek a dolgok, akár nehézségek vannak, vagy fájdalmak vannak, de hogyha az Isten védelmében vagy, akkor nagyon jó helyen vagy. Az Isten akarata az védelmet jelent. Nagy misszióparancsban, a Máté 28-ban azt mondja a Biblia, tehát menjetek el és hirdessétek az evangéliumot, és azt mondja, úgy fejeződik be, hogy mindazt, amit én parancsoltam nektek, azt tegyétek meg, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ezt mondja Jézus Krisztus. Ezt úgy is lehetne fordítani, hogy nem csak, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, hanem meglátjátok, hogy én mindig ott leszek veletek minden másodpercben. Tehát amikor az Isten akaratában vagy, akkor ennek az eredménye az, hogy tapasztalod, hogy Jézus Krisztusnak az ereje, a hatalma az minden másodpercben ott van veled. Ez a védelem. És a harmadik pedig, amikor ismered az Isten akaratát, és ennek megfelelően éled az életedet, ez ad egy helyes identitást. Tudod, hogy ki vagy. És nehéz kimozdítani akkor az egyensúlyodból. Jeremiásnak az életében találtam a Bibliában egy példát erre. Jeremiás egy olyan korban élt, amikor nagyon, nagyon sok zűrzavar volt az akkori társadalomban. Kicsit hasonló volt a maihoz. És amikor Jeremiás elkezdett beszélni az Isten akaratáról, akkor az emberek megtámadták őt, és azt mondták, hogy inkább hallgass. Nem akarjuk hallani azt, hogy mit akar az Isten, nem foglalkozunk ezzel. Ilyeneket ír a Biblia Jeremiás 20:9-től, hogy hallom, hogy sokan suttogják, mert ezt mondja Jeremiás, iszonyat mindenütt, jelentsétek föl, föl is jelentjük. Akik jó akaraim voltak, azok mind a bukásomra várnak. Talán rá lehet szedni, hatalmunkba fogjuk ejteni őt, bosszút fogunk állni rajta. És képzeljétek el, amikor az Istennek az embere, az Isten szolgája ilyeneket hall, pusztítsuk el, buktassuk meg, majd mi hatalmunkat valahogy kiterjesztjük rá, tehát valahogy tönkre akarják tenni, akkor ebben a nehéz helyzetben Jeremiás azt mondja, hogy azt gondoltam először, hogy nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében, az Isten nevében, de perzselő tűzzé vált a szívemben, a csontjaimban ma rekesztve. Erőlködtem, hogy magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam. Vagyis ha az Isten akarata szerint éled az életedet, az Isten akarata ott van a szívedben, tudod, hogy mit kell tenni, akkor lehet, hogy a körülötted lévő emberek nem nagyon értékelik, lehet, hogy vannak támadások, nehézségek, de ugyanazt fogod átélni, mint Jeremiás, hogy a csontjaidban van rekesztve, és nem érdekel, hogy mit mondanak, akkor is az Isten akarata szerint megyek. Egy olyan helyes identitást ad, ami nem tud kimozdítani téged. Mert tudod, hogy mi az Isten akarata, és tudod, hogy ez jó. És ezt mondja Jeremiás később, de az Úr velem van, mint erős vitéz, ezért elbuknak az üldözőim, nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, kudarcot vallanak, és gyalázatok soha nem megy feledésben. Ha tudod, hogy mi az Isten akarata, ez egy ilyen stabilitás, biztonságot ad az életedbe. Most gondoljatok arra, amikor tudtátok, hogy mi az Isten akarata, és voltak elbizonytalanító nehéz helyzetek. Az Isten megtartott téged, mert tudtad, hogy mi az Isten akarata. Nem szédültél el, nem estél el, tudtál tovább menni még a nehézségek ellenére is. Volt már valaki, akinek úgy gyorsan leesett a vérnyomása? Általában mi szokott történni, hogyha egy embernek gyorsan leesik az vérnyomása? Elszédül, elájul, elesik. Nagyon hamar ki lehet billenteni az egyensúlyából, ha valakinek leesik a vérnyomása, mert egyszer nem működnek jól a dolgok. És ez szellemileg is így van, higgyétek el, ha valaki nem tudja, hogy mi az Isten akarata, elveszti az Istennel való élő kapcsolatot, akkor nagyon hamar egy ilyen szellemi bizonytalanságban elkezd szédülni és összeesik. De ha tudod, hogy mi az Isten akarata, akkor lehet, hogy még lögdösnek is, lehet, hogy a fejedre akarnak csapni, lehet, hogy vannak ellenségeid, de az Isten akarata megtart téged, és tovább tudsz menni. Mert az Isten akarata egy ilyen helyes identitást ad nekünk. Nos, menjünk tovább. Eddig arról beszéltem, hogy ha tudjuk, hogy mi az Isten akarata, akkor ez nekünk áldást jelent, mert tekintélyt ad, védelmet ad, és helyes identitást is ad. De nézzük meg azt, hogy honnan lehet megtudni, hogy mi az Istennek az akarata? Mert ez egy fontos kérdés. És amit most mondok, azt szerintem bárki el tudná itt mondani, semmi új nem lesz benne. De azért mondom, mert az előrelépéshez mindig az alapokat is tudni kell. Az Isten akaratának a legalsó és legalapvetőbb szintje, az nem más, mint az, hogy kezedbe veszed a Bibliádat, ezt a szép Bibliát, akár kicsi van neked, akár nagy van neked, akár milyen van, elveszed a Bibliádat, és elkezded olvasgatni. Ez a Biblia sok száz oldalon tele van az Isten akaratával. Ugye? Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy emberek jönnek és megkérdezik, hogy ebben a helyzetben mi Isten akarata. De legalább 50-szer benne van a Bibliában, mondjuk abban a helyzetben, hogy mi Isten akarata. De ha nem olvassuk a Bibliát, akkor nem tudjuk, hogy mi van benne, és nem tudjuk, hogy mi lehet az Istennek az akarata. Honnan tudjuk meg, hogy mi az Isten akarata? Hát a Bibliából. Néhány igeverset hadd idézzek nektek, vagy néhány dolgot, amiben olyan világos kijelentést ad a Biblia, hogy ez az Isten akarata, és ez rád is, meg rám is, meg mindenkire érvényes. Az egyik ilyen fontos dolog, János 6:40-ben le van írva, hogy az az Istennek az akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Vagyis mi az Isten akarata? Hogy higgyél Jézus Krisztusban, örök életed lesz, és van feltámadás. Ha már ennyit tud valaki az Isten akaratáról, ez egy olyan óriási áldás, nem? Amit a Zsolt bevezetett az elején itt a nehézségekkel, halálesetekkel kapcsolatban, az emberileg fájdalom. De ha ezt tudom, hogy ez az Isten akarata, és ez működik, akkor a fájdalom mellett egy óriási reménység is ott van. Hogy az az Isten akarata, hogy van üdvösség, az az Isten akarata, hogy van feltámadás, és ebben az Isten a garancia. Azt mondja a Biblia, Efézus 1:5. Isten elhatározta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, az akarata és a tetszése szerint. Mi az Isten akarata? Hogy a gyermeke legyél, hogy kapcsolatba kerülj vele. Ez az Isten akarata. És az Isten nagyon sokat tesz ezért mindig. Hogy az ember és az Isten között jó legyen a kommunikáció, a kapcsolat tiszta legyen. Aztán azt mondja a Biblia 1 Tesszalonika 4-ben, az Isten akarata az, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni a feleségével, nem a kívánság szenvedélyével. Senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg a testvérét semmiféle ügyben. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem a megszentelődésre. Mit mond a Biblia? Mi az Isten akarata? Azt akarja Isten, hogy legyen tiszta és szent az életed. Ezt lefordítsam magyarra. Azt akarja az Isten, hogy ne egy szemétdomb legyen az életünk, hanem egy csillogó palota. Nem azt akarja az Isten, hogy tönkre menjen az életünk, hanem azt akarja Isten, hogy drága kincsek legyenek az életünkbe. Ez az Istennek az akarata. És ezért mondja, hogy a megszentelődésben menjünk előre, ne a paráznaságban, vagy ne egymás piszkáljuk, a testvéri kapcsolatokban legyünk tiszták, mert ez az Isten akarata. Tesszalonika 5:18-ban azt mondja a Biblia, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata. Ezt néha nehéz kivitelezni, tehát elméletben ez oké. A gyakorlatban ez sokkal nehezebb. Amikor nehézségeitek vannak, akkor nehéz azt kimondani, hogy jaj, de jó, hogy ezt átéltem, dicsőség az Úrnak ezért, az élményért. Igaz? Egy haláleset, egy fájdalom, egy betegség. Tegnap itt a barátaink, akik meglátogattak bennünket, egy ilyen kis nehézségen mentek át, hogy föltörték az autójukat. Amikor megláttad a föltört autót, Dávid, akkor mondta, dicsőség az Úrnak, hogy de jó, hogy föltörték, mert olyan jó, hogy ezt átélem. Igaz, hogy nem. De mégis, amikor nehézségek és fájdalmak is vannak, az első sok hatás után kimondhatom azt, hogy hálát adok az Istennek, mert az Isten akarata az, hogy minden helyzetben hálát adjak neki, mert ő ki fog ebből hozni engem. Lehet, hogy az ördög belenyomott, lehet, hogy a saját nehézségeim miatt, vagy a téves látásom miatt, vagy a bűneim miatt, vagy a mások bűneim miatt belekerültem egy nehéz helyzetbe, de hálát adok az Istennek, mert az Isten nagyobb, mint ez a problémás helyzet. Hálát lehet adni az Istennek mindenért? Ha persze, ezt mondja a Biblia. És amikor vannak emberek, akik már 3., 4. hete, vagy 5. éve mindig panaszkodnak, és mindig ugyanarról, akkor itt valami nincs rendben, mert nem olvassák a Bibliát, és nem tudják, hogy mi az Isten akarata. És még egyet hadd idézzek. 1 Péter 2:15 azt mondja, mert az Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen embereknek a tudatlanságát. Mi az Isten akarata? hogy olyan jó dolgokat tegyél, vagy a tekintének egy olyan szintjére kerüljél föl, amikor olyan áldott dolgok történnek, ami befogja a száját még az ellenségednek is. Ez az Isten akarata. Hogy legyen áldott az életed. Amikor itt olvastam ezt az ígét, hogy az az Isten akarata, hogy jó cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, ha más szavakat helyettesítünk be, azt is mondhatjuk, hogy olyan dolgokat tegyél, olyan bátor nagy tetteket tegyél, ami mindenki számára egyértelmű, hogy az Isten munkája. És ezzel elnémítja az ellenségeidet. Józsi, azzal kezdtem a ma reggelt, hogy ezt a Dániel igét tanuljuk meg. Emlékezünk még, hogy szól az a Dániel ige? Mondjátok hangosan. Azok, akik ragaszkodnak az Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Ez az Isten akarata, hogy bátor tetteket vigyél véghez. És az lehet, hogy két emberre lesz hatással, lehet, hogy 2 millióra, teljesen mindegy, de az Isten akaratát megértve előre tudunk haladni. Szóval az egyik fontos dolog, most nem idézem a Bibliából az összes ilyen igét, ami Isten akaratával vonatkozik, de olvasgassuk ezt a könyvet. Sok érdekes dolog van benne, sok áldott dolog van benne, és ha tudjuk, hogy mi van a Bibliában, akkor nagyon nagy százalékban tudjuk azt, hogy mi az Istennek az akarata. Honnan tudhatjuk meg még, hogy mi az Isten akarata, ha nem a Bibliát olvasva fogjuk megtudni. Még ezt az egy dolgot szeretném a szívetekre helyezni, és kicsit beszélni erről, hogy az Isten akaratát meg lehet tudni úgy is, hogy Isten valami egyértelmű, világos kijelentést ad neked azzal kapcsolatban, hogy mi az Isten akarata az életedre nézve. Hogy működik ez? Hát akár úgy is, hogy a Bibliát olvasod, és egy prófétai üzenet van benne számodra, akár úgy is, hogy Zsolttal találkozol hétközben, megisztok egy kávét, elmondasz neki valamit, Zsolt azt mondja, hogy hát próbáld meg ezt. És az Isten rajta keresztül szól, és az lesz az Isten akarata, mert ad neked egy olyan tanácsot, ami meg fogja oldani a problémádat. Vagy egy másik ember, valakivel beszélgetsz, valakin keresztül az Isten szól, vagy most hallgatod a prédikációt, és valakinek Isten ad egy konkrét bátorítást, egy üzenetet, egy prófétai kijelentést, és megoldódik a kérdés, és tudni fogod, hogy mi az Istennek az akarata. A prófétai kijelentésnek a lényeg az, hogy épít, bátorít és vigasztal. Erről beszél Pál apostol. Amikor előre viszi az életedet az, amikor Isten mond valamit, és akkor kimozdít abból a helyzetből, amiben vagy. Ez a prófétai üzenet. És nagyon fontos, hogy ismerjük ezt, vagy ismerjük föl, vagy vágyjunk erre, hogy Isten szólj hozzám. Mutasd meg, hogy mi a te akaratod. Akár egy másik emberen keresztül, akár mész az utcán, és közben imádkozol, vagy fogod a villamosnak a kapaszkodóját, és ott van melletted másik 50 ember, mindenki mindenre gondol, de te az Úrral foglalkozol, és imádkozol, és ott szól hozzád Isten. Lehet ilyen? Ha persze. Vezeted az autódat, hallgatod a dicsőítő zenét közben, és Isten egyszer szól hozzád, hogy mit kell tenned. Vagy otthon vagy egyedül, nincs körülötted senki, de az Isten ott van, és szól hozzád, és mond neked valamit. Egy prófétai kijelentése, ami épít, bátorít és vigasztal téged. Valahogy az Isten valamit üzen neked, és amit megértesz, tudni fogod, hogy mi az Isten akarata, és fontos, hogy engedelmeskedjünk, és előre tudjunk haladni. Sokszor átéltünk már ilyet, igaz? Amikor az Isten akaratát valahogy tolmácsolta felénk az Isten. Egy másik emberen keresztül, személyesen, nekünk, vagy bármilyen helyzetben. Szóval tudjuk, fontos, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Ez nem a Bibliából van az idézet. Ma egy elég népszerű író, Paulo Coelho, és ő azt mondta, hogy nem tudjuk igazán értékelni azt, amink van, csak ha elveszítjük. És nem tudjuk, mi hiányzik igazán, amíg nem kaptuk meg. Ebben egy óriási igazság van. Nem tudjuk igazán értékelni azt, amink van, csak akkor, ha elveszítjük. Hogy aktualizáljuk ezt. A Berecki család, amikor elveszítette a 22 éves lányukat, akkor valami új dimenzióba került, hogy mit jelent az, hogy van egy lányom. Igaz? Ha valaki elveszti az édesapját, akkor egy új dimenzióba kerül az, hogy mit is jelent az, hogy van édesapám. Sokszor, amikor természetesen jó dolgok vannak az életünkben, azt nem tudjuk igazán értékelni, azt örülünk neki, jó, van, persze. Van mit enni, inni, normális az életünk, van munkám, van családom, jól mennek a dolgaim, az úgy természetes. De nagyon fontos, hogy jól értékeljük azt, ami van. Paulo Coelho azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mi hiányzik igazán, amíg nem kaptuk meg. És ez is igaz. Ez is igaz. Amíg én nem voltam keresztény, nekem halvány fogalmam nem volt arra, hogy milyen áldás kereszténynek lenni. Sokáig úgy gondoltam, hogy aki keresztény lesz, az fölvesz egy olyan nagy hátizsákot, ami tele van nehézségekkel, problémákkal, bizonyos viselkedési formákkal. Szóval egy csomó plusz dolgot fölvesz még az életébe, egyébként is nehéz az élet, és akkor ráadásul keresztények még több nehézséget fölvállalnak. És amikor megtértem, és elkezdtem az Úrral járni, rájöttem, hogy ez nem igaz. Nem tudtam, hogy milyen jó az, hogy kereszténynek lenni. Nem tudtam, hogy mennyi áldás van abban, hogy Jézus az én megváltóm, hogy ő vezet engem. De amikor megkaptam, akkor rájöttem, hogy ez így van. És most szeretném tőletek megkérdezni azt, hogy álltok ti ezzel? És nem kell nekem válaszolni, csak magatokban. Mert az, hogy mi az Isten akarata, az egy fontos kérdés. És ha tudod, hogy mi az Isten akarata, akkor sokszor természetesen működnek a jó dolgok az életedbe. De biztos előfordult már veletek is, hogy egyszer-kétszer úgy elveszítették a fonalat. Valahogy úgy eltávolodtatok Istentől. És amikor elkezd rosszra fordulni az élet, azért, mert nem az Istenben bízunk, azért, mert nem tudjuk, hogy mi az Isten akarata, akkor visszaemlékszünk, és azt mondjuk, hogy milyen jó volt az Úrral. Milyen nagy érték az Úrral járni. Szeretnének bátorítani benneteket arra, hogy amíg jól mennek a dolgok, addig becsüljük meg. És hogyha esetleg nehézségek vannak, akkor azonnal ragaszkodjunk az Úrhoz, és rohanjunk vissza, mert az Isten akarata az, hogy megtérjünk, az Isten akarata az, hogy megbocsássa a bűneinket, az Isten akarata az, hogy megáldjon bennünket, és helyreállítson bennünket. És amit mondtam a saját életemmel kapcsolatban, lehet, hogy van itt valaki, aki még nem keresztény, vagy nem hisz Jézus Krisztusban, lehet, hogy nem is tudod, hogy milyen nagy dolgot hagysz ki, hogyha visszautasítod az Isten kegyelmét. Sokkal többet kapsz, mint amit el tudsz képzelni. Sokkal nagyobb az ajándék, mint amit te föl tudsz fogni. Mindennél sokkal nagyobb, amikor valaki megért, hogy mi az Isten akarata az életében. És ma én nem is szeretnék tovább menni, csupán két igeverset idézni még, ami segít nekünk, hogy hogyan tudjuk meg, hogy mi az Isten akarata az életünkbe. Ez a két igevers az önmagában is sokat mond, de szeretném most idézni. Azt mondja a Biblia Róma 12:1-2-ben, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, nem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez egy jó hosszú mondat. De mi ennek a lényege? Azt mondja a Biblia, ha tudni akarod, hogy mi az Istennek az akarata, ennek az első lépése az, hogy ajánd fel az életedet Istennek, szánd oda az életedet Istennek. Amíg távol vagy az Istentől, amíg nem vagy kapcsolatban az Istennel, addig nem fogod tudni, hogy mi az Isten akarata. Nem fog működni semmi. Az első lépés az, hogy kimondom, hogy Istenem, szükségem van rád. Istenem, gyere az életem, irányítsd az életemet, legyél ura az életemnek, odaszánom magam neked, és lesz, ami lesz, én bízok benned. És hogyha valaki ezt megteszi, ez az első lépés, hogy utána elkezd működni, hogy meg tudjuk ítélni, vagy meg tudjuk érteni, hogy mi az Istennek az akarata. Ha eltávolodtál az Istentől, vagy ha még soha nem találkoztál vele, akkor az első lépés az, szánd oda magad Istennek. Mondd ki azt, hogy Istenem, szükségem van rád, mert egyébként nem fogod tudni, hogy mi az Istennek az akarata. A másik ige azt mondja, ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaságjár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, vagy szent lélekkel. Mit mond ez az igevers? Nem mást, mint azt, hogyha tudni akarod, hogy mi az Istennek az akarata, akkor fontos, hogy az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje betöltse az életedet. Ha már kipróbáltad egyszer, hogy túl sokat ittál, akkor az alkohol elkezdett irányítani. És nem biztos, hogy azt tetted, sőt, biztos, hogy nem azt tetted, amit te akartál, hanem amit az alkohol mondott neked. Elvesztetted a józan ítélőképességed, nem tudtad koordinálni a mozgásodat. Gondoljatok egy részeg emberre. Ő nem azt csinálja, amit csinálnia kell, hanem irányítja az alkohol. És azt mondja a Biblia, hogy ugyanígy működik az Istennel, és csak fontos, hogy ne az alkohol irányítson téged, ne a bűn irányítson téged, hanem engedd, hogy az Isten szelleme töltse be az életedet, és ha az Isten szelleme betölti az életedet, akkor ez azt jelenti, hogy ő fog irányítani, az Isten fog irányítani, az Isten mondja meg, hogy mikor mit érdemes tenni, hogy mi a jó és mi a rossz, és mi lesz az eredménye? Hogy tudni fogod, hogy mi az Isten akarata. Ugye milyen egyszerű? Tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Akarjuk tudni, hogy mi az Isten akarata. A kérdés az, hogy most abban az élethelyzetben, amiben te vagy, amiben keresel az utat, vagy válaszokat keresel, tudod-e, hogy mi Isten akarata? Ha nem, nem baj, de az Isten tud kijelentést adni, tud vezetést adni. És én azzal szeretném befejezni, hogy csukjuk be a szemünket, és álljunk most így az Úr előtt, hogy üljünk az Úr előtt, legyünk őszinték, és szeretnék imádkozni azért, hogy az Istennek az áldása, az Isten vezetése nyilvánuljon meg az életünkbe. És arra kérlek téged most, hogyha vannak ilyen kérdéseid, vannak bizonytalan pontok az életedben, nem tudod még azon a területen, hogy mi az Istennek az akarata, akkor mondd ki azt Istennek, hogy Uram, én odaszánom magam neked. Akarom, hogy a te világos vezetésed legyen az életembe. Töltsön be a te lelked, mert szükségem van erre. Ha őszinte vagy, az Isten válaszolni fog az imádságodra. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk eléd, és köszönjük, hogy te elfogadsz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy teljes bizalommal jöhetünk hozzád, és amikor kérdezünk tőled, te ígérted, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak kinyitják az ajtót. Köszönjük, Uram, hogy bízhatunk benned, hogy te vezetsz bennünket, hogy nem sötétségben kell tapogatóznunk, te vagy az, aki kijelentést adsz. És imádkozom most azért, Uram, hogy adj kijelentést ezen a ma délelőttön is nekünk. És kérünk, Uram, hogy aki keserűségben van, adj vigasztalást a számára, és adj olyan üzenetet, ami kimozdítja ebből. Imádkozom, Uram, azért, aki útalágozásnál van, akkor mutasd meg, Uram, hogy merre kell menni. És kérünk, Uram, hogy aki elfáradt, talán elesett az elmúlt napokban, talán lelkileg össze is törte magát. Imádkozom azért, Uram, hogy adj gyógyulást, adj mennyei kijelentést neki, hogy tovább tudjon lépni. És drága mennyi atyám, imádkozom azért, hogy aki keresi a jövőnek a lehetőségeit, keresi, hogy merre kell menni, mit kell tenni. Uram, adj kijelentést, kérlek. Adj vezetést, Uram, szükségünk van rád, és bízunk benned, Uram, hogy amit te mondasz, az jó és áldás. Így kérünk, Uram, hogy segíts nekünk, hogy legyen őszinte a szívünk, hogy tudjuk kimondani, Uram, hogy te vagy az Isten, és mi tőled várjuk a megoldást, és nem mi akarunk téged irányítani. Uram, kérünk, hogy adj nekünk tiszta látást, őszintességet, bizalmat, és kérjük a te mennyei áldásodat, Uram, vezetésedet, szükségünk van erre. És legyen meg, Uram, mindenben a te akaratod. Uram, amikor nehézségek vannak, amikor problémák vannak, Uram, szeretnénk akkor is benned bízni 100%-ig, nem csak a jó időszakban. Segíts bennünket, Uram. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket, és jöjjön a te szellemed, Uram, a te szent lelked, és töltsön be bennünket. Adj erőt és áldást és vigasztalást és vezetést. Jézusnak a nevében kérjük ezt. Amen. Amen.